Tehát így szól Istennek igéje, a seregek urát tartsátok szentnek, őt féljétek, tőle rettegjetek, akkor ő is megszentel, de Izrael két háza számára olyan kő lesz, amelybe beleütköznek, olyan szikla, amelybe belebotlanak, Jeruzsálem lakóinak pedig kelepce és csapda. Sokan megbotlanak közülük, elesnek és összetörnek, megfogja őket a csapda. Amen. A gyülekezet foglalja el. Kedves testvérek, Ézsaiásnak ez a proféciája abban az időben hangzik el, amikor az asszír birodalom terjeszkedik, és Júda is veszélybe kerül. Egy új nagyhatalom rettenetes árnyéka vetül Júda országára. Először abban látja a megmenekülés lehetőségét Júda, hogy behódol Asszíriának. Később Szíria és Észak-Izrael asszír ellenes szövetségbe akarták kényszeríteni Júdát. De Júda nem az urat, hanem Asszíriát hívta segítségül. Ézsaiás tudta, hogy az asszírok nem csak segíteni jönnek, ahogyan ez később be is igazolódott. Tudta, hogy hódító politikájuk miatt az ország ki van szolgáltatva és megsemmisülhet. Ézsaiás elutasította az ilyen óvintézkedéseket. De miért? Mert tudta, hogy nem szabad emberi hatalmakban bízni. Nem szabad így bízni az emberi erőben. Hiszen mindegyiknek a saját érdekei a legfontosabbak. És a velük való szövetkezés az csak ideig való. Megbízhatatlan az ilyen szövetség. Ézsaiás szerint az Isten ígéreteire kellene hallgatni. Tehát már megint egy olyan szakasza előtt állunk a Bibliának, és a történelemnek is, amely az Isten iránti hűtlenség miatti veszedelmet tárja elénk. Nem ismerős ez nekünk, ez a hűtlenség? A napjainkban zajló történelem, mintha újra igazolná ezt. Ránk zúdul egy idegen hatalom, egy idegen kultúra, és lehet, hogy leigáz, ha nem vagyunk elég erősek. Elengedi az ember az Isten kezét, de az is lehet, hogy meg sem akarja fogni az ember az Isten kezét. És csodálkozik a tragédiákon, csodálkozik a felforduláson, ami körülötte van, amit magának okozott azzal, hogy a rend urát kihagyta az életéből. Európa, a keresztény központ, ez a centrum elengedte az Istennek a kezét. És amikor a káosz elhatalmasodik körülötte, akkor keresi az okokat, amelyek ide vezettek. De nem önmagában keresi az ember a hibát, hanem politikai és pénzügyi folyamatok vizsgálatában. Ha nagyobb összefüggésekben gondolkodunk, akkor is így gondolkodik az ember, az emberek nagy része. Vagy éppen ilyenkor jut eszébe Isten. Ilyenkor. De nem feltétlenül a hit szempontjából, hanem az urat a vádlottak padjára ülteti, és számon kéri. Isten miért nem lép közbe? Miért nem lépsz közbe, Isten? Azonban eddig nem volt fontos az Úr az ember számára, de most, mikor felelősségre lehet vonni, akkor az ember a szájára veszi. Hirtelen létező, tényezővé válik az Isten. És az ember beül a bírói székbe és ítélkezik. Jó válasz erre, ami magyar popénekesünk Ákos egyik dalrészlete, ami így hangzik: tükörbe nézünk, de önmagunkba soha. Mindig más a hibás, mindig más ostoba. Azt hiszem, ez magáért beszél. Na de mire inti Ézsaiás a népet? A seregek urát tartsátok szentnek. A seregek urát tartsátok szentnek. Mondhatta volna Ézsaiás azt, hogy vegyétek már észre, hogy kicsoda a szent. Vegyétek már észre, hogy Ki van jelen az életetekben, ha hívjátok? Ti, Isten választott népe. Hát nem emlékeztek? Nem emlékeztek, hogyan ment előttetek a pusztában? Vagy nem emlékeztek, hányszor mentett meg benneteket? Hány csatát vívott meg helyettetek? De nekünk is szól el ez az ige, szinte egyértelműen hangzott. Testvérek, ti, akiket kiválasztott Krisztusban az Isten, miért feledkeztek meg róla? Miért nem veszitek észre, hogy hány csatát vívott meg már helyettetek? Hányszor állt mellettetek betegágyban? Hányszor állt mellettetek a nehézségben? Számtalan, reménytelennek tűnő esetben hozott megoldást életetekre. Lássátok meg végre, hogy a Szent odaáll a profán ember mellé. Leereszkedik hozzánk egyszerű emberekhez. Nekünk ilyen szent és alázatos példával előjáró Istenünk van, aki nem marad el az egyszerű embertől, hanem mellé jár. De vedd észre a szentet, és engedd, hogy megszenteljen önmagával. Sokszor mi magunk nem engedünk Isten megújító erejének, Isten megszentelő erejének. Mert van néhány más megoldás a tarsolyunkban. Vannak olyan probléma megoldások, amelyeket mi gondoltunk ki. Emberi törekvések, emberi utak, mindenféle praktikák, esetleg más vallások. Szokták az emberek mondani, hogy más utak. Pedig tudjuk, hogy kicsoda az út, az igazság és az élet. És mire az ember észbe kap, úgy jár, mint Ezékiás király, hogy az asszír csapatok már ott állnak Jeruzsálem falai alatt. És mire észbe kapunk, már ott áll a veszély a mi falaink alatt. Ha az ember nem veszi komolyan a Szent Istennel való kapcsolatot, akkor kap csak észbe, mikor már a veszély ott áll a falai alatt. Amikor betegség, nyomorúság, lelki bánat, vagy bármi gyötri. Tudjátok, hogy ki lehet éheztetni a lelket. Csont soványjá lehet a lelket éheztetni. És annak borzalmas következményei vannak. Úgy lelkileg, mint testileg. De mit lehet most tenni, ha itt áll a veszély a falak alatt? Kifulladt az összes ötlet. Kifulladt az összes lehetséges emberi megoldás. Ezékiásra visszagondolva, hála Istennek, hogy Ezékiás végül mégis Istenhez fordul. És megmeneküljen rá. Az Úr angyala levág az asszír seregből 185 ezer embert. Ugye ma, ha hallaná valaki, aki Istennel nincs kapcsolatban, nevetségesnek tartaná ezt a történetet. Mi az, hogy az Úr angyala levág 185 ezer embert? Úgy, testvérek, hogy azt hiszem, nem jelent az Úrnak problémát, az univerzum urának, a mindenható Istennek, hogy megvédje az övéit. Nem jelent problémát neki semmi. Mint ahogyan sokan szoktak kételkedni, hogy Mária hogyan fogantatott, hogy a Szentlélektől fogantatott. Problémát okozhat ez Istennek? Problémát okozhat az, hogy várandós legyen egy édesanya, egy asszony? Nincs neki lehetetlen. Addig tartjuk ezt lehetetlennek, amíg Istent nem ismerjük fel. Nem ismerjük fel, hogy mindenható. A mi életünkben ki tudja, hányszor százezer akadályt hárított már el az Isten. Lehet, nem is tudunk róla. Honnan is tudhatnánk? Hát nem látunk bele a mennyei világba, hogy az angyalok hogyan járnak körülöttünk, hogyan óv bennünket az Isten a mindennapokban. Sokszor csak azt látjuk, hogy itt fáj, ott fáj, ezért vagyunk szomorúak. Nem mondom, hogy az öröm hiányzik az életünkből, mert vannak örömök, amelyeknek tudunk örülni. De sokszor természetesnek vesszük, hogy az Isten megvédelmez bennünket. Pedig annyira nem is természetes. Mire figyelmeztet a próféta továbbiakban? Őt féljétek, őt rettegjétek, akkor ő is megszentel. A mai embernek különösek ezek a szavak, hogy félni az Istent, és rettegni tőle. Ez a szó az eredeti szövegben, mármint az Isten félelem, jelent tiszteletet, hódolatot, és magasztalást is. Tehát nem olyan érzelmekről van szó, amelyeket nem lehetne teljesíteni. Inkább azzal van a baj, hogy az ember nem érzi, vagy nem akarja érezni ezeket. Nagyobb az ember gőgje, sem mint tiszteletteljes félelmet akarna érezni Isten iránt. Hogy ezeket érezhesse az ember, ahhoz le kell tenni az önimádat koronáját. Észre kellene venni a Szent Mindenhatót, aki előtt nem által az ember pimaszul és tiszteletlenül viselkedni. Pedig a hódolat kiár az Istennek. A magasztalás úgy szintén kiár az Istennek, hiszen az élet forrásával áll szemben a teremtmény. Aki nélkül lélegezni sem tudna, nemhogy örök életet nyerni. Szóval akár rettegni is lehetne az Istentől, rettegni lehetne az Isten előtt, ha az ember szembesülne azzal, hogy kivel, milyen hatalmassággal száll perbe, kivel pereskedik, kivel gúnyolódik az ember. Persze az Isten nem rettegést akar. Nem azt akar, hogy rettegésünkben odébb álljunk. De joggal elvárhatja a tiszteletet, a hódolatot, a szeretetet, a hálát. Ez az Isten félelem. De Ézsaiás rámutat az Úr hatalmasságára és szentségére. Mikor mi testvérek felismerjük azt a hűségesen mellettünk álló Urat, akkor tudjuk meg, hogy kicsoda is a Szent Isten. Akkor megszentel, akkor igaz utakon visz, akkor kiárad az ő szent lelke. Mert már nincs előtte az emberi gőg hatalmas gátja. Megszentel. Tehát az általa megáldott életet élhetem. Nem nekem kell megküzdenem a kilátástalan helyzetekkel. Ha nincs rajta Isten áldása, nincs rajtunk, elég kilátástalannak tűnhet minden. De nekünk van közbenjárunk. Van közbenjárunk, akit ha elfogadunk és a szívünkbe fogadunk, akkor leomlik minden gát, és Isten áldásának árja rajtunk nyugszik meg. Ézsaiás megfedi a népet a következő versekben. De Izrael két háza számára olyan kő lesz, amelybe belebotlanak. Izrael két háza. Tehát úgy az északi ország rész, mint a déli, Júda. Mindkettő számára botránykő lesz az Isten, és az ő akarata, és az ő ítélete, minden szándéka. Ez a szakasz jobban úgy érthető meg Ézsaiásnak ugyanúgy a 8. fejezetében, a 6. versből, amely így hangzik, mivel megvetette ez a nép a Siloah csendesen folydogáló vizét. Miért használja Ézsaiás ezt a képet? Ez a Siloah csatorna a Gihon forrásából eredt, és ott folydogált csendesen a városon át egy víztározóba. Csendesen folydogált. Ez a folyó az Isten által nyújtott biztonságot és nyugalmat jelképezte az ő csendes folyásával. Az állandóságot, az Isten állandó jelenlétét azt jelképezte. Ezért használja Ézsaiás ezt, mint az isteni védelem és nyugalom megtestesítőjét. Tehát, ha nincs szükség a népnek erre az állandó biztonságra, akkor botránkozás köve lesz számára minden, amit Isten tesz, vagy Isten rendel. Amennyivel nincs szükségünk a kősziklára, a nyugalom kősziklájára, a békesség kősziklájára, azaz Jézusra, akkor csak egy botránykő maradt számunkra az ő személye. Azt kérded, hogy hogyan? Hát úgy, hogy minden tetted, amely nem a szeretet parancsát követi, lázadás Isten ellen. Lázadás, tehát botrány Istennel szemben. Minden dicsőítés, melyet nem Istennek adsz, botrány. Az a botrány, hogy nem látod a mögötted álló Krisztust, aki miatt teheted a jót. És az a botrány, hogy nem látod az előtted járó Krisztust, aki vezet, aki miatt jót tehetsz. Belebotlik az ember Krisztusba, de mégsem akarja elismerni. Vagy átlépi a szentet, megbotránkozik az ember, de nem enged. Sokszor szoktuk mondani, hogy élő hiten vagyunk, vagy élő hiten vagyunk-e. Akkor nem botrányos az életünk, nem botrányosak a szavaink, nem botrányos a viselkedésünk, hogyha valóban van kapcsolatunk a nyugalom, a békesség kősziklájával, Jézus Krisztussal, akkor már nem csak vallásoskodunk, hanem őszinte a kapcsolatunk az Úrral, és valóban meg tudja szentelni a mi életünket. Amíg ennek nem teszünk eleget, már fáj az engedetlenség és a tiszteletlenség, de akkor is sokszor az ember a saját feje után megy. És úgy járhat az ember, mint Jeruzsálem lakói, idézem a utolsó versorokat, Jeruzsálem lakóinak pedig keletce és csapda. Sokan megbotlanak közülük, elesnek és összetörnek, megfogja őket a csapda. Nyilván itt az Isten az ő profétáján keresztül az engedetlenségről beszél. Tehát ebbe a kőbe, vagy ha úgy tetszik sziklába, így is úgy is beleütközik az ember. És nem Jézus fog összetörni, hanem az emberi konok akarat. Mert bármilyen agresszív ateizmus, akármilyen erővel tör a mi Istenünkre, az mind hiába valóság. Nem árt az Istennek. Nem veszi a világ észre a megváltót, beleütközik. Semmibe veszi a szabadító szeretetét. Összetöri magát az ember nélküle. Magának állít a teremtmény csapdát. Saját magát csalja törbe. Hiszen egyedül van. Magányosan áll az ember az engedetlenség ingoványos talaján. Mert az a talaj ingoványos, az engedetlenség talaja. Pedig a kőszikla biztonságos lenne. Ezékiás király is az utolsó pillanatban fordult oda az Úrhoz, és miután már nem botránykőnek tartotta az Urat, miután már kész volt kétségbeesésében megalázni magát, akkor könyörült az Isten. Elvitte onnan az asszír hadat. Jeruzsálem megmenekült. Pedig Isten megsértve érezhette volna magát. Hát tisztelték őt. Hiszen eddig mindenki csak átlépett rajta, és megbotránkozott benne. De az Úr nem egy durcás kisgyermek, aki nem békül. Mert amint meghallotta a király könyörgését, mindjárt irgalmasan és szeretettel cselekedett. Mi ezt láthatjuk Jézus Krisztusban. Nem hányja a szemünkre korábbi botlásainkat, beleütközésünket, hanem mikor meghallja őszinte bűnbánatunkat és könyörgésünket, lehajol hozzánk, mint a szerető Isten fia, és átölel. Nem várat meg, mint mi őt. Mi, az ember váratjuk meg sokszor, a királyt, a szentet. Mi váratjuk meg Istent? Mi az, ami jó hír ebben, de a kegyelem nagyobb a dacunknál. A kegyelem nagyobb a mi dacunknál. És a keresztfa alatt elfér az én és a te elmulasztott hódolatod is. Elfér a rengeteg tiszteletlenség. Elfér a hűtlenség halma. Elfér minden bűn. Van kihez mennünk. Ez a kereszt titka. Élj a kegyelemmel, hogy ne törd össze magad. Ne törd össze magad, mint a világ fiai. Legyen stabil alap számodra a kőszikla. Ne pedig durva szírt, amely megsebez. Hiszen Isten nem megsebezni akar. Bár néha kell, hogy az ember észhez térjen. Néha megsebez bennünket az Úr. De tudjuk, hogy ő be is kötözi a mi sebeinket. az oktalanságunk által szerzett sebeket. Nem botlasz meg ezután benne többé, mert akarata szent neked. Féled őt és tiszteled. Ahogyan Pál vallja a római levélben, amit megvan írva, íme a megütközés kövét, a megbotlás szikláját teszem Sionba, és aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. Miért is szégyenülne meg a keresztény ember? A megváltó Istenbe kapaszkodni nem szégyenteljes megaláztatás, hanem szeretetteljes alázat. Nem egy a kettő. A megváltó Istenbe kapaszkodni nem szégyenteljes megaláztatás, hanem szeretetteljes alázat. Ézsaiás tudta és hitte, hogy Istene igéi és ígéretei be fognak teljesedni. Van, ami hamarosan, és van, ami a jövőben. Be is teljesedett, mert majdnem 130 év múlva Júdát is fogságba hurcolták. Istentelensége miatt szenvedett. Mindez miért? Mert Isten a megütközés köve volt számukra. És hittek minden másban. Csak az ő urukban, Istenükben nem. Vagy csak felületesen. Szokásból, vallásosságból. Ezért is ír így a próféta a 16. és a 16. versekben, lezárom ezt az intelmet, lepecsételem ezt a tanítást tanítványaim számára. És várom az Urat, aki Jákob háza elől elrejtette orcáját, és benne reménykedem. Ezért rejtette el Isten az orcáját, mert mindenki csak botránykőnek tartotta őt. Mit tesz Ézsaiás? Lezárja az írást a jövő nemzedék számára, akiknek nyilvánvaló lesz, hogy Isten a történelemben és egy nép sorsában is beteljesíti ígéretét. Nekünk mi az üzenet ebből? Azt testvérek, hogy Isten az egyes ember életét is számon tartja. Nem csak a nagy világét úgy általában. Hiszen egyébként mire való volna az ima? Mi értelme lenne az imádságnak és az Istennel való személyes kapcsolatnak? Isten nem csak globálisan gondolkodik, nem nagyban gondolkodik csak, hanem minden egyes kicsi teremtményére odafigyel. Mindannyian számon vagyunk tartva, és minden ima feljut hozzá, minden könyörgés, minden őszinte bűnbánat, minden szeretetteljes közeledés, minden szeretetteljes alázat. Minden odajut az Isten elé, és ha így járulunk hozzá, valóban személyes kapcsolatunk van vele. Tehát Krisztusért mindenki odajárulhat. A figyelmes és szeretetteljes Istenhez. És beszélhet hozzá. Micsoda nagy dolog ez, hogy beszélhetünk Istenhez. Micsoda nagy dolog ez, hogy nem tudom én, nem kell itt ilyen nagy dolgokat tennünk. Összetesszük a kis kezünket, és már is szólhatunk hozzá. Micsoda csodálatos dolog ez, hogy a világ királyával ilyen személyes kapcsolatban lehetünk. Sokszor fel sem méri az ember, hogy ez mekkora ajándék. Mekkora ajándék az, hogy mi egyből, ahogy szokták ma mondani, online beszélhetünk az Istennel. Egyenes vonalú kapcsolatunk van vele. És amikor ez valósággá válik, akkor az Isten megszenteli és megáldja az embert, és gondot visel rá. Mert az Isten félő ember kedves az Úr előtt. Amen. Imádkozzunk testvérek. Mindenható Úrunk, mi tudjuk és hisszük, hogy nincs más hatalom, amelyben bízhatnánk. Nincs más olyan erő, amely hozzád hasonló lenne. És nincs más szeretetforrás, csak Te. Nincs más, ahonnan várhatnánk az áldást, csak Te tőled, Istenünk. Nincs más Isten, csak Te. És nincs más út, ahogyan hangzott az előbb, csak Te, Úr Jézus Krisztus. Te vagy az erő, amely megtart és védelmez. Kérünk, Urunk, változtass meg a szíveinket, hogy ne magunkat dicsőítsük, ne magunkkal kérkedjünk, ne magunknak tulajdonítsunk bármit is, akármit teszünk, legyen az bármilyen cselekedet, bármilyen úgy gondoljuk, hogy belőlünk származó jó, mert te vagy egyedül a jó, és nekünk, neked kell adnunk a tisztességet, téged kell dicsőítenünk. És ha eddig nem tettük volna meg, Istenünk, akkor vezess bennünket oda magadhoz. Segíts nekünk, hogy a saját akaratunkat le tudjuk tenni. Segíts nekünk, hogy mindenért, mindenért téged dicsőítsünk. Te tudod, Istenünk, hogy sokszor nekünk mennyi minden gondolat kavarog a fejünkben. A lelkünk is sokszor zavaros, a szívünkben is minden világi dolog benne van. De te tisztítsd meg, Urunk, ami elménket, szívünket, hogy tudjunk megtisztulni Szent Lelked által. Lássuk meg, hogy te vagy az egyedüli, szerető szívű Isten, aki előtt meg kell hajoljon a szív, akinek dicsőséget kell adni, aki előtt érdemes hódolni, nem kötelező, hanem érdemes hódolni az Isten előtt. Urunk, kérünk szépen téged, hogy akik eddig még nem akartak hozzád térni, a te drága szelíd szereteteddel érítsd meg őket. Érítsd meg őket, Istenem, úgy, ahogyan csak te tudod. Nyisd meg a gyülekezet szívét, Uram, arra az élő hitre, amelyet Jézus Krisztusban tudunk elfogadni és megérteni. Kérünk téged, hogy ilyen csodálatos szeretettel légy velünk. Segíts, hogy a ma elhangzott ige bejusson a szívekbe, és ott gazdagon hozzon gyümölcsöt. Urunk, vigyázz ránk ezekben a zavaros időkben. Vigyázz a mi hazánkat. Segítsd a mi hazánkat, mert rád szorulunk, Istenünk. Segítsd a mi nemzetünket, és áldó kezedet tartsd a mi nemzetünkön. Hiszen annyira szükségünk van a te áldásodra. Annyira szükségünk van a te jóságodra, a te figyelmedre. Ne legyen az velünk, mint Izrael nemzetével, akik botránykőnek tartottak téged, és végül mire jutottak, és ha nem is mindig azonnal teljesedik be a baj, de ott görgetjük magunk előtt. Isten és Istenünk, segíts nekünk, hogy mi ne akarjuk felhalmozni a bajt, hanem már most lássuk meg, ne csak itt a gyülekezet tagjai, hanem az egész nemzet, de akár az egész Európa, hogy milyen veszedelem van fölöttünk, ha elengedjük a te kezedet. És segíts az egyes embernek is meglátni ezt a saját életében, hogy ne akarja elengedni a te kezedet. Munkálkodj bennünk, Szentlélek Isten. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hogy munkálkodj bennünk. Áld meg azokat, akik betegek, szegények, nyomorultak, akik még jobban rászorulnak, mint mi. Akiknek nagy áldás a te segítséged. És talán lehet, hogy az apró örömöknek is még jobban örülnek, mint mi. De segíts a mi szíveinknek is felismerni ezeket az apró örömöket. Hogy mindenben téged lássunk, minden jóban. És még a bánatban is áldásra nyíljon a szám. Így áldj meg bennünket, Istenünk. És hallgass meg minket a te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Most pedig mindenki mondja el saját csendes imáját.